A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Az ember életében vannak rossz és olykor fájdalmas események. Ezektől sajnos nem mindig lehet megszabadulni. Azonban számtalan esetben jó és érdemes lenne megtalálni egy határt, hiszen ez lenne ugyanis az észszerű és egészséges. Vagy talán az vezet jóra, ha valaki félelmekkel, gyomorgörcsel megy haza, és folyamatosan arra gondol, hogy aznap éppen miért is fogják leteremteni. Nem kizárt, hogy sok minden mögött jó akarás és jó indulat van, de mindenképpen meg kellene találni azt a módot, ami mindenkinek jó és elfogadott. Ismert mondás, hogy nagy akarásnak nyögés a vége, és nem kizárt, hogy ez mindenki számára érvényes. A mai példáinkat nem filmekből szereztük, nem kitaláltuk, hanem az élet írta őket. Talán ezért is lehetnek igencsak megrázók. Témánk otthon, egységben, egészségben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Összhang Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Bóni Zsuzsanna pszichológust. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, én is köszönöm, hogy meghívtak.
Talán kezdjük a legnehezebb kérdéssel. Hogyan kellene kinéznie egy ideális szülő-gyermek kapcsolatnak?
Azt gondolom, hogy ilyen, hogy ideális szülő-gyermek kapcsolat, amit le tudnánk írni könyvekbe, alpontokba szedve, vagy pontosan hogy néz ki, nem létezik. Amire én azt mondanám, hogy ideális egy kapcsolat a szülő és a gyerek között, az az, amikor a szülő mindig a gyereknek az érdekeit nézi, és közben a gyereknek is megvan adva a saját szabadságának a tere, tehát attól, mert neki szüleje van, akinek a szabályaira, a szabályrendszerére, az elveire támaszkodnia kell és hallgatnia kell rá, attól még a gyereknek is van egyfajta szabadság tere, amiben a szülő is megbízik benne, hogy helyesen fog cselekedni.
Milyen sebeket hagyhat egy gyermekben, tinédzserben, hogy a szüleivel folyton veszekednek, folyamatosan konfliktus van otthon?
Hogyha folyamatosan konfliktus van otthon, az azt jelenti, hogy a gyereknek is olyan a temperamentuma és a személyisége, aki úgymond beleáll ezekbe a konfliktusokba, mert ugye van az a kategória is, amikor a gyerek nem lázad, nem akar ellenállni a szülőnek, és ilyenkor nem konfliktusok lesznek, hanem csend, az pedig már teljesen másképp fog negatívan hatni később a gyerekre. De akkor beszéljünk arról, amikor a gyerek igenis lázad, és folyamatosan szembeszáll a szüleivel, és meg akarja védeni saját magát, és veszekedik. A felnőtt életében leginkább szerintem itt a gyereknek abból lehet problémája, hogy ezt a sok veszekedést egyfajta normalitásként szokja meg. És azt fogja gondolni, nem tudatosan nyilván, hogy ennek így kell történnie, és hogy a veszekedés, a mindennapos, folyamatos veszekedés és negatív légkör az teljesen tökéletes. Tehát ez fog történni a párkapcsolataiban is, nem azért, mondom még egyszer, mert ő tudatosan úgy gondolná, hogy folyton veszekedni kell, csak ez a normalitás alapja. Tehát a párkapcsolatban is gyakrabban veszekszik majd, baráti kapcsolatokban, tehát bármilyen emberi kapcsolatról beszélünk, ezt egyfajta szempontból keresni fogja benne, amihez vagy megtalálja azt a társat, aki ugyanígy nőtt fel és ugyanezt keresi, vagy nem, és akkor nyilván nem lesz egy hosszú távú az a kapcsolat, bármilyen nemű is legyen. Hogyha viszont megtalálta ezt a társat, és valóban sokat veszekednek, akkor utána pedig már felnőtt korban az életminőség a kérdés, hogy az egy minőségi életnek számítható-e, hogyha egy gyerek, aki ilyen légkörben nőtt fel, utána a saját felnőttkori életét is ugyanígy folytatja, ami pedig már ugye nem egy jó életminőség. Tehát nehéz ebből utána kiszakadni, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de hogyha valaki ezek után, egy ilyen szülő-gyermek kapcsolat után ki akar ebből teljesen törni, és azt szeretné, hogy az életének jó minősége legyen, a kapcsolatai jó minőségűek legyenek, akkor ezen nagyon sokat és tudatosan kell dolgozzon, különben, mint mondtam, az összes kapcsolatában ezt fogja normalitás alapnak venni.
Hogyan tud ebben segíteni egy társ, egy partner, vagy akár egy barát?
Hogyha ezt látjuk külső szemmel a gyereken, beszéljünk inkább tinédzserről, mert egy gyerek azért nem fog tartalmilag, értelmileg a veszekedésbe belemenni a szüleivel, de egy tinédzseren, hogyha ezt látjuk, mint barát vagy pár, hogy ilyen kapcsolatban él a szüleivel, nehéz segíteni, mert nehéz megmondani, hogy hol van az a határ, ameddig mi beleszólhatunk a másiknak az életébe, vagy sem. Tehát én azt mondanám, hogy elsősorban azzal tudunk segíteni, hogy mindig teret adunk neki, hogy kibeszélje magát, és végighallgatjuk. És úgy hallgatjuk végig, hogy nem foglalunk állást. Mert annak az egyik legrosszabb vége lehet, hogyha végighallgatjuk a tinédzsert, aki épp a szüleire panaszkodik, mert sokat veszekednek otthon, és mi azt az álláspontot képviseljük, hogy igenis, baj van a szüleiddel, ez így igenis, neked van igazad, és ez a veszekedés jogos volt, és jó, hogy kiálltál magadért, és persze jó, hogy kiállt magáért. De ezzel kerülhetünk be a legnagyobb csapdába, hogyha elkezdjük úgymond adni alá a lovat, hogy ez természetes, és ennek így kellene történnie. Tehát én azt mondanám, hogy leginkább azzal tudunk segíteni, hogyha meghallgatjuk, és hogyha azt látjuk, hogy nagyon kezdenek elfajulni a dolgok otthon ebből a szempontból, akkor próbáljuk bátorítani arra, hogy a szakértőhöz forduljon. Nem csak a gyerek, hanem a család ezzel.
Hol van szerinted az az egészséges határ, amit egy szülő nem kellene átlépjen? Honnan kezdődik a fiatal saját élete? Amiből persze nincs kizárva, a szülő tudhatja, és érdemes is, hogy tudja azokat a dolgokat, de nem lenne szabad beleszóljon, beleavatkozzon.
Ezt nehéz megmondani, mert ez minden családban más, és ez megint nem egy olyan dolog, hogy le tudnánk írni, hogy pontosan itt ezen a ponton ez már sok. Ez attól is függ, hogy a gyerek hogy nőtt fel, mert vannak gyerekek, akik több törődésre, több iránymutatásra hajlamosak, és nem is hajlamosak, annyit igényelnek, tehát több iránymutatást igényelnek a szülőktől. Az ilyen gyerekek esetében sokkal távolabb lesz ez a határ, mert ők egy bizonyos szinten el is várják, hogy a szülő beleszóljon az életükbe, és ahhoz, hogy sikeresek legyenek, szükségük is van a szülői tanácsadásra és a szülői úgymond út igazgatásra egy picit. Vannak olyan gyerekek, akiknek erre egyáltalán nincsen szükségük, mert lehet, hogy eleve úgy nőttek fel, hogy kevesebb volt az interakció a szülő és a gyerek között, kevesebb időt töltöttek együtt, és tegyük fel olyan a személyiségük is, hogy sokkal egyedülállóbbak. Egy ilyen gyerek esetében már sokkal hamarabb bekövetkezik ez a határ, mert már sokkal hamarabb azt fogja érezni, hogy a szülő jogtalanul szól bele az életébe, és ezt nem kellene ennek megtörténnie. Most, ha egy általános definíciót akarunk az egészre mondani, akkor azt mondanám, hogy az egészséges határ ott van, ahol a gyerek és a szülő is egészségesnek érzi, mert nyilván, főleg amíg valaki még tinédzser, vannak olyan dolgok, amiben gyerekként te már azt érzed, hogy ebbe anyukádnak, apukádnak nem kellene beleszólnia, holott igenis bele kell szólnia ahhoz, hogy neked utána egészséges és jó életed lehessen. Ugyanígy fordítva is vannak dolgok, amikben a szülők azt érzik, hogy ebbe bele kell szólni, holott ezt bátran a gyerekre lehetne hagyni. Tehát az valahol ott van az egészséges határ, amikor a gyerek és a szülő is jól érzi magát ebbe a kapcsolatban.
És mi a helyzet akkor, hogyha az adott fiatalnak van egy párkapcsolata? Abban milyen mértékben szólhat bele a szülő?
Valamilyen szinten mindig bele fog szólni a szülő, és itt nem arra gondolok, hogy fog mondani dolgokat, hanem arra, hogy ugye mindnyájan egy picit olyan párokat keresünk, mint amilyenek a szüleink is voltak, vagy legalább olyat, mint amilyen a mi ellenkező nemű szülőnk volt. Így ilyen szempontból mindig is bele fog szólni, viszont hogyha arról beszélünk, hogy a szülő konkrétan beleszól, és megmondja, hogy ez ezért jó a te párkapcsolatodban, ez azért nem jó a párkapcsolatodban, akkor viszont itt már azt mondanám, hogy ha a gyerek tényleg tinédzser, és a gyerekek tinédzserek, és egy párt alkotnak, akkor minimális szinten a szülőnek van beleszólása, és kell is, hogy legyen beleszólása, mivel még mindig arról beszélünk, hogy a gyerek nem biztos, hogy tudja azt, hogy számára mi a legjobb, viszont amikor már ott van 17-18 éves egy gyerek, akkor már nagy valószínűséggel, hogyha jól neveltük, akkor meg kellene legyen az az értékrendje, amiben mi megbízhatunk, hogy tudja, hogy számára mi a jó és mi a nem. Hogyha már egy picit felnőttebb párkapcsolatról beszélünk, és arról, hogy egy fiatal felnőttnek a párkapcsolatában mennyire szól bele a szülő, akkor ott arra válaszol már az lenne, mondani, hogy semennyire nem kellene. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem interakcionálnak a szülők a gyerekekkel és a gyerekük párjukkal, hanem maga a kapcsolatnak a lefolyására, hogy ítélkezzünk a gyerekünk párja fölött, vagy ítélkezzünk a gyerekünk választása fölött, nem biztos, hogy bele kell szólni, mert vannak az életben olyan dolgok, amiket rá kell hagyni a gyereknek, hogy a saját bőrén tapasztalja meg. Most nyilván, hogyha azt látjuk, hogy tényleg a gyerek nagyon-nagyon rosszul választott, és azt látjuk, hogy káros a gyerekre, és objektívan meg tudunk erről győződni, és objektívan be tudjuk bizonyítani a gyereknek, hogy ez így van, akkor igenis bele kell szólni, de addig, ameddig csak egy szülői érzés nekünk azt mondja, hogy nekem ez nem tetszik, addig még nem biztos, hogy bele kell.
Szülőként meddig mehetünk el abban a tekintetben, hogy felvegyük a gyermekünk párjával, barátjával, barátnőjével a kapcsolatot?
Én azt mondanám, hogy ha az én gyerekem úgy indította el a kapcsolatot, és úgy is áll hozzá, hogy bemutatja nekem a párját, utána nyilván az alapján, hogy én ezzel a párral jó kijövök-e vagy sem, de már van egy alapunk, tehát már ismerjük egymást. Hogyha éppen nem veszi fel a gyerekem a telefont, és tudom, hogy a másik személlyel van, akkor lehet, hogy igen, felhívom, mert aggódok, hogy mi van. Tehát ilyen szempontból felkereshetem a másikat, ha már be voltam neki mutatva, ha már ismerjük egymást. Abban az esetben, hogyha nem ismerik egymást, tehát a szülő és a pár nem voltak bemutatva egymásnak, abban az esetben én azt mondanám, hogy csak sürgősségi eset, tehát hatalmas nagy pánik, vagy nagyon nagy probléma esetében kellene felvegyék egymással a kapcsolatot, úgy értve, hogy a szülő a párral, mivel ez nem a szülőnek a feladata, ez a gyereknek a feladata, hogy a párját bemutassa a szüleinek, és nem pedig a szülőnek a feladata, hogy felvegye a kapcsolatot a gyereke párjával. Ha pedig már arról beszélünk, hogy ezzel bele is szól a szülő a gyereknek a kapcsolatába, hogy felveszi szülőként, úgy gondolom, hogy mondjuk a gyerekem párja megbántotta a gyerekemet, akkor az a lehető legrosszabb dolog, amit tenni tudok, hogy én felveszem utána a kapcsolatot azzal a párral, hiszen ezzel bele is szólok a kapcsolatba már egy olyan szinten, amennyire nem kellene, és a saját gyermekem bizalmát is elveszthetem ezzel, mert lehet, hogy ő megosztotta velem az érzelmeit, és én azt utána továbbadom a párjának, amit nem kellett volna, és eleve egy olyan toxikus légkört kreálok az egész kapcsolat köré, amiből nem biztos, hogy ki lehet jönni.
Haladjunk tovább, és tételezzük fel, hogy van egy testvérpár, akik lényegében tűz és víz. Valós elvárás az a szülő részéről, hogy valamilyen szinten összehasonlítsa őket?
Sosem kellene senkit senkihez hasonlítani, erre nagyon röviden ennyi lenne a válasz. Tehát sem testvért a testvérhez, sem anyukát az apukához, sem testvért az unokatestvérhez, sem osztálytársat az osztálytárshoz. Tehát ha valóban objektíven akarunk a saját gyerekünk, most beszéltünk bármiről, iskolai teljesítményéről, az életbe való sikerességéről, érzelmeiről, boldogságáról, bármiről, mindig csak ahhoz kellene hasonlítanunk, amilyen a gyerek előtte volt, mert azt mind tudjuk, hogy nem tudunk egy famászó versenyen egy halnak a teljesítményét nem tudjuk összehasonlítani egy majomnak a teljesítményével.
Tegyük fel, hogy a nagyobb testvér csak a tanulásnak élt, és valóban jó eredményei voltak. Akkor miért kötelező ez a kisebbnek is, vagy éppenséggel fordítva, hogyha a kis testvér volt valamiben sikeres, akkor miért lenne ez kötelező a nagynak?
Nem kötelező. Erre csak ennyit mondanék, tehát nem kötelező. Ezt nincsen sehol megírva, hogyha az egyik gyerek sikeres úszó volt, akkor a másik gyereknek is sikeres úszónak kellett lennie. Az tény, hogy tapasztalatból megfigyelve ez egy nevelési tendencia, hogyha valamit egyszer sikeresen elértünk az egyik gyerekünknél, akkor utána azt a stratégiát próbáljuk alkalmazni a másikra is. Ezzel az egész elképzeléssel csak az a probléma, hogy a gyerekek nem lesznek egyformák, még akkor sem, hogyha ugyanattól a két szülőtől jöttek, különbözőek lesznek, tehát ezt a választást a gyereknek kell megadnunk. Nyilván attól lehet, hogy ugyanazok lesznek a vágyai, és ugyanúgy profi sportoló úszó szeretne lenni a kisebb gyermekünk is, mint amilyen a nagyobb volt, akkor ebbe kell támogatni. De ha a kicsi gyereket ezt nem érdekli, akkor minket sem kell érdekeljen, mert mindegyik gyerekünket ahhoz kell hasonlítanunk, aki ő volt egy pár héttel, pár évvel, pár hónappal ezelőtt, és azt is kell akarnunk neki, amit ő valójában szeretne, mert hiába akarom én azt neki, hogy profi úszó legyen, hogyha a gyerek fél a víztől.
Fontos a tanulás, ez tagadhatatlan. De mi a helyzet a fiatal egyéni saját céljaival? Ezeket el lehet nyomni teljesen, és feláldozni úgymond a tanulás oltárán?
Most itt az a kérdés, hogy a tanulás oltára az azt jelenti-e, hogy 10-es jegyeket várunk el a gyerektől az iskolában. Mert hogyha azt jelenti, akkor nem szabad a gyereknek más elképzeléseit ezen az oltáron feláldozni, hiszen azt is szerintem már mind tudjuk, nem egy kutatás, és nem is kellenek igazából ide kutatások, akik bebizonyítsák, hogy az iskolai jegyek nem határozzák meg a gyereknek a valós teljesítményét, legalábbis a legtöbb iskolában és a legtöbb dolgozaton, felelésen felmérőd, mivel ezek olyan standardizált tesztek, amik annyira egyhangúak és nincsenek személyre szabva, hogy lehet, hogy egy gyerek azon jól teljesít, de egy másik, aki egyébként ugyanannyira értelmes, okos és mondjuk ért ahhoz a tantárgyhoz, nem tud azon a fajta teszten jól teljesíteni, mert éppen neki nem az a tanulási stílusa, nem úgy tudja a legjobban átadni. Tehát, hogyha ezt nevezzük iskola oltárának, hogy a gyereknek jó jegyei legyenek az iskolába, akkor azon a gyereknek a jól létét nem szabad feláldozni. Mert még egyszer mondom, nem attól lesz okos a gyerek, hogy tízesei vannak, és nem attól lesz buta a gyerek, hogy rossz jegyeket hozott haza. Egyébként a tapasztalat és a szakirodalom és a kutatások azt mutatják, hogy a legsikeresebb emberek azokból lesznek, akiknek közepes átlagú jegyeik voltak az iskolába, mivel ők azok az emberek, akik tudták már gyerekkorban, hogy nem kell fölöslegesen megtanulni mindent, azt is, ami téged nem érdekel, abból nem kell jó jegyem legyen nekem, ami nem érdekel, de tudták, hogy ahhoz eléggé oda kell tegyék magukat, hogy legalább azt, ami érdekli őket, megtanulják. Így az életbe is utána ugyanezzel a hozzáállással mentek tovább. Ami engem nem érdekel, abban nem fektetek energiát, ami engem viszont érdekel, abban maximálisan belefektetem az energiámat.
Még maradjunk itt ennél a témánál, hogyha mégis a fiatal céljai fel vannak áldozva az iskola oltárán, teljesen mindegy, hogy itt most a tízes vagy a jó jegy a cél, vagy csak egy középszerű, de mindenből középszerű, plusz ezek a kiugrások, amiről az imént beszéltél, de feláldozzuk a céljait, a vágyait. Milyen nyomokat hagy ez?
Valószínűleg a gyerekbe kialakulhat egy olyan hozzáállás, hogy később a felnőtt életében sem lesznek már ezek után vágyai, mert egy teljesen más dologhoz fogja kötni az ő boldogságát. Tehát, hogyha abban neveltük fel a gyereket, hogy neki csak az a fontos, hogy az iskolában jó jegyei legyenek, és azon kívül, hogy neki milyen a szociális közege, vannak-e barátai, van-e valamilyen hobbija, mit csinál a szabadidejével, mivel foglalja el magát, ezek mind háttérbe szorulnak. Felnőtt életében eljuthat a gyerek arra a pont, hogy neki csak a munkája lesz fontos, ami nem is biztos, hogy egy jó munkahely, mert ugye a gyerekben nem bátorítottuk azt, hogy felfedezze a saját vágyait és a saját érdeklődését, tehát nem biztos, hogy megtalálta ő magának igazából azt a munkahelyet, amiben ő ki tud teljesedni, mert nem volt erre ideje, nem adtunk neki erre lehetőséget. Tehát megragadt a gyerek egy munkában, amit nem biztos, hogy szeret, sőt, nagy valószínűséggel nem szeret, dolgozik, és ez az egyetlen életcélja, hogy ő azt a munkáját, amit még egyszer mondom, nem biztos, hogy szeret, jól véghez vigye, jól megcsinálja, utána délután hazamenjen, egy picit pihenjen, és reggel kezdje az egészet előről. Tehát ezzel azt bátorítjuk igazából a gyerekbe, hogy azt, amit a társadalom elvár tőle, azt a jegyet, azt a munkát, azt az iskolai teljesítményt, azt úgy adja le, és úgy teljesítse, ahogy azt kell, és azon kívül a többi nem fontos. És itt a legnagyobb probléma, mint azt már említettem, azzal lesz, hogy visszaszorítjuk a gyereknek azt az igényét és azt a szükségletét, hogy felfedezze saját magát, a saját érdeklődését. Körét, és ezzel felnőtt korban nem biztos, hogy a gyereknek sikerülni fog elérni valóban azt, amit ő az életéből ki szeretett volna hozni, mert nem is volt ideje neki rájönni, hogy mi az, amit ki szeretne hozni az életéből.
Mennyire egészséges az, hogy egy szülő sárba döngöli a gyermekét egy nem tökéletes jegy kapcsán, ugye itt már azért elég keményen belementük az iskola témakörbe. Mondjuk egy olyan tantárgyból, ami éppen érdekli az adott fiatalt, és azon belül, azon a területen belül képzeli el a jövőjét.
Nyilván itt is vannak különbségek. Az, hogyha úgy fogalmazol, hogy sárba döngöli, az már nyilván nem egy jó irány. Az, hogy a szülőnek egy olyan útmutatást is adnia kell, hogy azért a gyerek tisztában legyen azzal, hogy mi számít jónak, mi számít rossznak, és mikor van az a pont, amikor már lehet, hogy nem teljesített úgy, ahogy azt kellene, ez a szülőnek kötelessége és feladata, hogy erre felhívja a gyereknek a figyelmét. De ez semmi esetre sem sárba döngöléssel történik. Tehát, hogyha egy olyan témáról beszélünk, ami érdekli a gyereket egy olyan tantárgyról, és ebben ért el rosszabb jegyet, akkor jön az a pont, amikor a szülőnek az a feladata, hogy a gyereknek felhívja a figyelmét arra, hogy ez most nem sikerült, de tudjad, hogy ez most nem sikerült, itt most hibáztál, de ez a hiba arra van, hogy ebből tanuljunk. Én a fejlődő szemléletmódnak a megszállottjaként ezt látom a legnagyobb haszonnak és a legnagyobb kulcsnak, amit ilyenkor fel tudunk használni, hogy a gyerekben azt a gondolatot ültessük el, és azt tanítsuk meg neki, hogy amikor hibázott, amikor valami nem sikerült jól neki, az pontosan pontosan az a dolog, amiből később tanulni fog. Tehát nem kudarcként kell megélni azt, hogyha valaki egy olyan tantárgyból, amit amúgy szeret, rossz jegyet ért el, hogy ez egy kudarc, akkor ez a tantárgy nem megy, akkor most kicsi fiam, rossz vagy ebből a tantárgyból, te rossz vagy matekből, te buta vagy, neked ez nem megy, hanem úgy, hogy most erre a felmérőre, most erre a vizsgára nem készült eléggé, de hogyha eléggé készül, és még tanul egy picivel többet, akkor legközelebb sikerülni fog. Gyere, üljünk le, beszéljünk meg, mi az, amit tudunk csinálni, hogy legközelebb sikerüljön. Ha így állunk hozzá, akkor van értelme annak, hogy a szülő kinyitja a gyereknek a szemét, hogy ez most igenis egy rosszabb jegy, amivel foglalkozni kell. Ha viszont úgy állunk hozzá, hogy ez egy rossz jegy, és csak a gyereket leszígyük, hogy rossz jegyet kapott, akkor azzal pontosan a rögzült szemléletmódot fogjuk benne elültetni, és azzal ő azt fogja megtanulni, hogy valamiben vagy jó, vagy nem, és kész, nem tudunk változtatni, nem tudunk fejlődni, és így megrekednek a gyereknek a képességei.
Térjünk át egy nehezebb témára. Mi nevezhető szülői oldalról családon belüli agressziónak?
Ezt elég nehéz megmondani, de az biztos, hogy a folyamatos gyerekkel való kiabálás, és ne is említsük a fizikai agressziót, az biztos, hogy családon belüli agressziónak számít. Tehát amikor a szülő leordítja a gyereknek a fejét, úgyhogy nyilván ebből a gyerek az égvilágon semmit nem tanul, mert a gyerek csak érzelmileg fogja megérinteni azt, hogy most kiabálnak vele, ezért stressz és félelem alakul ki benne, de gyakorlatilag, tartalmilag, amit éppen ordítanak a fejéhez, azt nem fogja megérteni. És azt pedig azt gondolom, hogy nem kell már magyarázni, hogyha fizikai agresszióig folyultak a dolgok, akkor ez miért agresszió családon belül.
De mégis mit tanul egy tinédzser, tegyük fel, egy-két atyai pofonból?
Egy tinédzser egy-két atyai pofonból valószínűleg azt tanulja, hogy még többet kell titkolózni a szülő előtt, és még inkább úgy kell csinálni a dolgokat, hogy azt a szülő ne tudja meg, mert tinédzserként egy-két atyai pofonból a gyerek azt a következtetést vonja le, hogy nem bízhat meg a szüleiben, vagy elkerülhetünk arra pontra, amikor pontosan emiatt annyira agresszorrá válik a szülő, hogy gyakorlatilag megfélemlíti a gyereket, és ezért fog engedelmeskedni. Tehát én ennek pozitív oldalát semmi esetre sem látom, ezt a két variációt, hogy vagy a gyerek teljesen ezek után kizárja a szülőt az életéből, mert nem bízik meg benne, csalódott benne, még annyira sem fog akarni őszinte lenni vele, mert nem megoldják és megbeszélik a problémákat, hanem egy atyai pofonnal felhívják a figyelmet, hogy ez rossz volt, és szégyeld magad, vagy, mint említettem, a másik megoldás, amikor a gyereket meg lehet félemlíteni, életképtelenné neveljük, és azt érjük el, hogy soha az életben ne legyenek önálló döntései, annyira félni fog, hogy kudarcot vall, és kap még egy-két atyai pofot.
Így a beszélgetés közben eszembe jutott egy régebben a Facebookon terjengő kép, ami végülis egy egyszerű tányért ábrázol, ami össze van törve, és ragasztó szalaggal utána összeragasztva, és az alá oda van írva, hogy valahogy így működik a bocsánat. Ebben a helyzetben, amiről az előbb beszéltünk, hogyan lehet bocsánatot kérni, ha egyáltalán lehet?
Lehet, mert én azt gondolom, hogy minden kapcsolatot helyre lehet hozni, különösen akkor, hogy a szülő-gyerek kapcsolatról beszélünk, ami egy alapkapcsolat mindenki életében, most akár jó, akár nem, ez a kapcsolat meghatározza az életünket. Tehát úgy gondolom, hogy munkával és szakember, szakértő segítségével ezt helyre lehet hozni, de nyilván nem annyival, hogy a gyerek elé állunk és bocsánatot kérünk. Tehát nem így működik. Sok fáradalmas munkával és szülők felől érkező önreflexióval.
Ha van egy olyan hely, egy olyan családi környezet, ahol szinte mindennapos az ordibálás, és sajnos, vagy nem sajnos, elcsattan egy-két atyai pofon is, mennyire nevezheti a tinédzser ezt a helyet az otthonának?
Attól még az otthona lesz. Egy bizonyos pontig. Most ez eléggé elcsépelt idézet, de valahol van benne valami, hogy az otthon nem egy hely, hanem egy személy, aki mellett biztonságban érezzük magunkat, aki mellett jól érezzük magunkat. Most, ha ilyen környezetben nő fel a gyerek, ahol folyton kiabálnak vele, nem hallgatják meg, nincsenek saját gondolatai és saját akarata, mert amikor lenne, akkor veszekedések árán kell kiállni a mellette, és nehogy Isten még egy-két, ahogy fogalmaztál, atyai pofon is elcsattan, nem biztos, hogy a gyerek ezt a közeget fogja ő annak a közegnek tartani, ahol ő boldog, ahol ő biztonságban érzi magát, ahol ő menedékben érzi magát. Pontosan ez lesz az a környezet, amiből ő menekülni akar, és keres majd egy olyan másik környezetet, amiben biztonságosan és boldogan érezheti magát. Most ez megint egy másik kérdés, hogy ez egy valóban biztonságos környezet lesz-e, de a lényeg, hogy ha már ez kialakult családon belül, akkor valószínűleg innen a gyerek menekülni akar.
És akkor innen kezdődik el egy olyan folyamat, amit leválásnak neveznek. De egyáltalán eltávolodhat a gyermek a saját szüleitől? Illetve mik ennek a leválásnak az első lépései, amit a gyermek a tinédzser kell megtegyen?
Nem hiszem, hogy ezek a lépések tinédzserként el fognak kezdődni, kivéve, hogyha tényleg nagyon toxikus volt a környezet, mert akkor lehet, hogy annyira menekülni akar innen, hogy már elkezd leválni. Utána pedig maga az egész fészekből való kirepülés az egy hosszabb idő. Úgy gondolom azok számára, akik mondjuk egy biztonságos és boldog otthont, gyerekkori otthont hagynak maguk mögött. Azok számára, akik egy nem biztonságos és nem boldog és nem felvillanyozó boldog emlékekkel és élményekkel teli otthont hagynak maguk mögött, azok számára szerintem ez egyszerűbb, ami nem azt jelenti, hogy jobb, mert a leválásnak is meg kell legyenek a saját maga fázisai, és annak is úgy kell egészségesen történnie idővel, hogy nem felszakítjuk a sebtapaszt egyből, hanem nyilván szépen folyamatosan történik a leválás. Az ilyen családokban történik pontosan az, hogy felszakítjuk a sebtapaszt, tehát egyből a gyerek onnan kitörik, és utána pedig már megint a gyereknek a személyiségén és a környezetén, amibe belekerült, fog az múlni, hogy ebből egy egészséges felnőtt válik, aki van annyira erős, hogy mindezt maga mögött tudja hagyni, és ő levált, és kialakítja innentől kezdve a saját életét, vagy már annyira meg lett szennyezve ettől a toxikus légkörtől, hogy utána rossz társaságba kerül, nem olyan emberekkel veszi magát körül, akik őt támogatnák, és nyilván így elindul lefelé a lejtőn.
Ha egyszer megtörténik ez az eltávolodás, és ugye rossz emlékekkel vagy a sebtapaszt egyböli feltépésével történik mindez, valaha még rendeződhet a viszony? Valaha még beszélhetünk normális kapcsolatról?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát nem mondanám azt, hogy ez lehetetlen, viszont ez azt igényli, hogy a gyerek is nagyon sokat dolgozzon önmagán, hogy ezeket a gyerekkori traumákat, mert bármennyire is durva szó ez, az ilyeneket, főleg gyerekként traumaként éli meg az ember, hogy ezeket a traumákat ő feldolgozza, és már ne haragudjon az édesanyjára, édesapjára, mert ha ezt teszi, ha még mindig haragszik, akkor addig nem lehet. Tehát, hogyha már a gyerek ezt mind feldolgozta, megbocsátott, és kész arra, hogy a saját jövője érdekében ő rendezze a kapcsolatát a szüleivel, és emellett ugyanúgy a szülő is dolgozott saját magán, és átgondolta, és rájött, hogy bánja ezeket a dolgokat, és nem így kellett volna ennek történnie, és ő is nyitott arra, hogy beszéljen, és egyáltalán kapcsolatot indítványozzon a gyereke irányába, akkor ez lehetséges. Addig, ameddig a két félből csak az egyik akarja, addig nem.
A szülő hogyan akarhatja ezt? Milyen tettekkel, milyen érzelmekkel?
Nyilván azzal kell az egész kezdődjön, hogy a szülő rájön a hibáira. Mert nagyon sokszor itt nem arról van szó, vagy nem azért alakul ki egy ilyen környezet, mert a szülő rosszat akar a gyerekének. Pontosan azért alakul ki egy ilyen környezet, mert a szülő jót akar a gyerekének, csak ő azt nem látja, hogy az eszközök, amivel ezt a jót el akarja érni, nem a legjobbak, és azt sem látja, hogy az a jó, amit ő akar a gyerekének, az nem biztos, hogy jó a gyerekének. Tehát ez tipikusan annak az esete, amikor én orvos szerettem volna lenni, de nem sikerült, ezért én azt gondolom, hogy a gyerekemnek akkor akarok jót, hogyha orvos csinálok belőle mindenáron, még akkor is, hogyha a gyerek nem akar. Tehát, hogyha ezekre a szülő rájön és megbánja, tehát az egész én azt gondolom a megbánásnál kezdődik. Talán ehhez még az is kell, hogy azt lássa, hogy a gyereke sikeres lett az ő segítsége nélkül is, tehát miután levált a gyerek és kiszakadt, azután is sikeres lett és elérte, amit akart. És az, amit elért, az valószínűleg nem az, amit a szülő annó azt gondolta, hogy jó lesz a gyereknek, ha azt érje el, akkor elindulhat ez a folyamat. Tehát ha érzelmekről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ebben az esetben a szülőnek a megbánást kell éreznie, tudatosulást, amikor rájön, hogy nem biztos, hogy azt a jót akarta a gyerekének, ami valóban jó a gyerekének, és azért az indítványozás is benne kell legyen inkább a szülőben, mert úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben elindulhatunk ezen az úton, hogyha a szülő az, aki nyit.
Mi a helyzet akkor, hogyha az egykori tinédzser, az egykori gyermek már felnőtt lesz, családja van, megtalálta az útját, megtalálta a biztonságos környezetét, és akkor kellene rendezni ezt a régi elcsökövényesedett sebet?
Lehetséges, meg lehet csinálni. Nyilván, mint ezt már említettem, ehhez az is kell, hogy a szülő is akarja, mert ha csak a gyerek akarja, aki már ebben a, ahova elértünk ide ebben a fázisban, nem gyerek, tehát ő is már egy felnőtt, akinek saját családja és élete van, hogyha ő akarja csak, de a szülő még nem nyitott erre, mert a szülő továbbra is azt a csalódottságot érzi, hogy a gyereke őt úgymond elhagyta, a gyereke nem értett egyet vele, a gyereke nem szereti őt, holott ez nem biztos, hogy igaz, akkor addig csak még nagyobb fájdalommal nézhet szembe az a gyerek, aki megpróbált nyitni a szüleje felé. Hogyha két irányú a dolog, és két oldalú, akkor nyilván sikerülhet, és akkor akár azt is el lehet érni, hogy utána a szülő ismét teljes és egységes része legyen a felnőtt gyerek életének.
Hogyha nem történik meg ez a kibékülés, újra egymásra találás, milyen sebeket visz magával az illető személy, és hogyan lehet ezekre gyógymódot találni?
Az, hogy milyen sebeket visz magával az illető személy, erre én így nem tudok választ adni, mert ez minden egyes egyénnél különböző. Van, aki ebből azt a sebet fogja magával vinni, hogy az én anyukám, apukám folyamatosan veszekedett, és folyamatosan veszekedtek velem is, tehát nekem nem kell megállapodás, nekem nem kell család, nekem nem kell férj-feleség, nekem nem kell senki, én egyedül el leszek, mert gyerekkoromban is akkor voltam a legboldogabb, amikor mindenki békémet hagyott, és egyedül voltam. Aztán vannak emberek, akik ebből azt a következtetést vonják le, hogy én már pedig jóvá fogom tenni a szüleim hibáit, tehát nekem egy olyan tökéletes családom lesz, amilyet a pszichológiai könyvek leírnak, és olyan boldog leszek, és gyerekeim lesznek, és tökéletes leszek, és megmutatom a világnak, hogy hogy kell gyereket nevelni, ami nyilván egy adott ponton irreális élettel kapcsolatos elvárásokat fog szülni, és hát még százféle módozatot fel tudnék sorolni, hogy ebből a gyerek hogy jöhet ki, hogyha ez a kapcsolat nem rendeződik, és milyen következtetéseket vonhat le ő a saját életébe. De a lényeg, hogy nyilván több problémával és több traumával fog szembesülni, és ha azt vesszük, hogy egy olyan gyerek, aki egészséges családban boldog és biztonságos otthonból indul el, az nem a nulláról indul, hanem valahol az egyről, akkor egy ilyen gyerek, aki egy ilyen, amiről eddig beszéltünk, egy ilyen nem biztonságos otthonból, és nem egy boldog környezetből indul el, akkor az a gyerek sem nulláról, hanem való mínusz egyről indul. Ami nem azt jelenti, hogy nem tudja ugyanúgy mondjuk a tizet elérni, mint az, aki egyről indult, csak több munkával és nehezebben nyilván.
A végére hagytam egy különösen megrázó kérdést, amivel egyben összegezni is tudjuk a beszélgetést. Ha egy családban több dolog is megtörténik a műsorban emlegetettek közül, akkor azok a személyek a biológiai értelmen túl nevezhetők szülőknek. Itt volt szó mindenről, ordibálásról, agresszióról, atyai pofonokról, és még sorolhatnánk.
Most az, hogy mit nevezünk szülőnek, ez megint egy nagyon szubjektív dolog, hogyha azt, úgy, ahogy mondtad, hogyha csak a biológiai értelmet vesszük, hogy az anya és az apa, akinek a DNS-éből összeállt a gyerek, akkor nyilván szülők maradnak. Hogyha azt nevezzük szülőnek, aki biztonságos otthont és boldog családot biztosít a gyerekeinek, tehát hogyha ezt nevezzük szülőnek, akkor nem, ezek az emberek már nem szülők. De azt is vehetjük szülőnek, hogy az az ember, aki a gyermekeinek az érdekeit nézi, és csak ezt tartja szem előtt, akkor sem szülők. Viszont ha úgy definiáljuk, hogy az az ember lesz a szülő, aki úgy gondolja, hogy jót akar a gyerekeinek, és ezért a jóért ő minden áron, mindenféle akadályt leküzdve képes harcolni, és nem belegondolni a következményekbe, és ez a szülő, mert így is megfogalmazhatjuk, akkor viszont szülők maradnak. És itt sem azzal van a probléma, hogy esetleg ezek a szülők rosszat akarnának a gyereküknek, hanem inkább azzal van a probléma, hogy nem veszik észre, ami a háttérben történik, hogy ezzel ahogy az elején is a felvezetőben említetted, a nagy akarásnak nyögés lesz a vége, hogy annyira jót akarunk a gyereknek, és annyira nem látjuk, és nem veszük észre azt, hogy ezzel nem is a gyerek vágyait támogatjuk, hogy egyszerűen ellökjük a gyereket saját magunktól, és hát gyakorlatilag megnehezítjük a gyerek saját kibontakozását és saját életének a kezdetét.
Reméljük, hogy minden helyzetben megtalálják a megoldást. Mi most már kezdünk az adásidő végéhez közeledni, úgyhogy én megköszönöm neked, hogy a mai Összhang vendége voltál.
Én is köszönöm a meghívást, remélem ez sok családnak segít.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Összhangba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Boni Zsuzsanna pszichológusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A mai Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.